Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 22. szemeszterének második előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 22. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Kedves közönségünk, kedves nézőink, dr. Habil Újvári Gábor betegség miatt sajnos a mai előadást nem tudja megtartani, majd december 5-én tartja meg nekünk itt a kongresszusi központban. A program változása miatt mai előadónk Vajda Tamás történész. Vajda Tamás 1976-ban született Kecskeméten. A szegedi József Attila Tudományegyetemen végezte történelem-földrajz szakos tanulmányait. 2004 óta a Szegedi Tudományegyetem levéltárának igazgatója. A levéltár gyűjti, rendezi és kutathatóvá teszi az egykori kolozsvári, mai Szegedi Egyetem történeti dokumentumait. Az egyetemi levéltár eddig 500 000 oldal 1919 előtti kolozsvári egyetem történeti dokumentumról készít digitális másolatot. Ezek képezik alapját a 2021-ben megjelenő egyetem történeti monográfiának. Vajda Tamás a Történeti Intézet vendégoktatójaként különféle levéltári, forrástani, kutatásmódszertani és egyetemtörténeti kurzusokat tart. Az önkéntes levéltári gyakornoki program mentora a hallgatók bevonásával Budapestre, Kolozsvára és Marosvásárhelyre is irányuló tanulmányi gyűjtőutak vezetője. A hazai levéltárosok közéletében 2013 óta az Egyetemi Levéltárak Szakmai Szervezetének elnöke. A Magyar Levéltárosok Egyesületének választmányi tagja. Tagja a Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesületének és a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia munkaközösségnek is. Felkérem Vajda Tamást, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatók és televíziónézők! Nem egészen szokványos talán a mai előadásunk témája, a csanádi püspökök közül egyedül a mai előadásunkban szereplő Gladfelder Gyula az, aki megkapta a Szegedi Egyetem díszdoktori címét, emellett még más egyetemek díszdoktori címét is. Mindenképpen megér szerintem némi vizsgálódást ennek a háttere. Részben Gladfelder Gyula munkásságának a bemutatása, a Szegedi Egyetemhez fűződő kapcsolata és a két háború közötti szegedi hallgatók irányában és körében végzett tevékenysége. Gladfelder Gyula 1874-ben született Budapesten, teológiai tanulmányait is Budapesten végezte, és első, a pappá szentelését követő első esztendőkben is Budapesten egyetemi ifjak körében végezte tevékenységét, 1899-től a Központi Papnevelő Intézet tanulmányi felügyelőjeként dolgozott. 1911-ben szentelték csanádi püspökké, Temesvárot az egyházmegye központjában fejtette ki tevékenységének legjavát. Itt is az ifjúság képzése érdekében és lelki fejlődése érdekében végzett maradandó alkotásokat. A papképző szeminárium számára új épületet emelt, tanítóképzőt és líceumot alapított. Tulajdonképpen az első világháború problémái ellenére azt mondhatjuk, hogy 1923-ig nagyobb törés nélkül végezte egyházmegyéjében a püspöki teendőit. 1923-ban azonban a román hatóságok kitoloncolták, és itt egy érdekes párhuzam rajzolódik ki. A Kolozsvárról 1919. május 12-én Magyarország területére száműzött egyetem, illetve a Temesvárról az egyház megyéjének egy addig nem túl jelentős szegletébe száműzött csanádi püspök között. Ez is indokolta, vagy érthetővé teszi számunkra, hogyan talál egymásra a Szegedre került Kolozsvári Egyetem professzori kara és hallgatósága, illetve a csanádi püspök. Ahogy említettem, Budapesten is 1911 előtt, főleg az ifjúság pasztorációja terén végzett maradandót. 1940-ben jelent meg a Szent Imre kollégiumokról egy díszes album, ebből származik a portré, ezen egyszerűen őt a Szent Imre kollégiumok atyaként nevezik. A Szent Imre kollégiumokat ő alapította, 1900-ban indult meg ez az alapítási hullám, Gladfelder Gyula 4 Szent Imre kollégiumot alapított, először Budán, a másodikat Pesten, a harmadikat Szegeden, a negyediket Sopronban. Ezek az egyházi fenntartású kollégiumok az állami egyetemre járó egyetemisták számára, természetesen a katolikus felekezetű egyetemisták számára nyújtotta a kollégiumi férőhelyet, és a kollégiumi férőhelyen túlmenően egy szellemi közösséget is, lelki és szellemi közösséget. Nem volt ez öncélú a püspök részéről, újságcikkek garmadájával lehet szemléltetni azt a folyamatot, hogy Gladfelder püspök szerint a keresztény társadalom megszervezése még várat magára, és ezt a megszervezéstnek az egyik kiinduló pontja lehet az állami egyetemre járó katolikus egyetemistáknak a gyámolítása, a szervezése, lelki és szellemi programokkal való továbbképzése. Szegeden 1923 után Gladfelder Gyula sorozatosan, lényegében minden évben különböző lelki gyakorlatokat tart a katolikus egyetemisták számára. Ezek is rendszeresen megjelennek a korabeli újságokban, de nem csak Szegedre korlátozódott ez a tevékenysége. 1929 nagybőtjén arról értesülünk, hogy Pécsett a pécsi egyetemisták számára tartott 4 napos lelki gyakorlatot. Tehát tulajdonképpen nyilván Budán, Pesten, Szegeden, Pécsett, Sopronba, legkülönfélébb városokban igen aktívan közreműködött a katolikus felekezetű egyetemistáknak a gyámolításában. 1923-ban érkezett ő Szegedre. Azt kell még erről tudnunk, hogy az egykori Csanádi Egyházmegye területének alig 10%-a tartozik a mai Magyarországhoz. Tehát tulajdonképpen a három felé, a trianoni békediktátummal három felé szakított Csanádi Egyházmegyének a legkisebbik része, ami ma Magyarországhoz tartozik. A 90% az vagy Romániához, vagy pedig a Jugoszláviához, vagy ma ugye Szerbiához tartozik. És tulajdonképpen ebből a picurka hányadából, kis töredékének, ami megmaradt az egyházmegyéjének, itt kellett megszerveznie 1923-at követően ennek a maradék területnek a működését. 1923-ban értesülünk arról az újságcikkekből, hogy megjelenik a városban Gladfelder Gyula, és rögtön megindul a találgatás, hogy az Újszegeden, a Temesvári körúton lévő tanítóképző épületére alapozva, hogyan tudná valahogy továbbfejleszteni ennek a maradék, töredék egyházmegyének az életét. Rögtön az újságcikkből értesülünk arról, hogy a tanítóképzőt ki akarja bővíteni, majd a következő újságcikkekből arról is fogunk tájékozódni, hogy 1926-ban megindul itt a tanítóképző telkén Újszegeden a Szent Imre Kollégium. Egészen 1930-ig ott működött a Szent Imre Kollégium Újszegeden. Ez a fénykép és a következő kis leírás egy 1926-os kiadványból származik. Az Egyetemi Diák Jóléti és Diákvédő Iroda egy kis ismertetőt állított össze a Szegedi Egyetemre jelentkező és ide bejutó egyetemisták számára, és ebben a kiadványban sorra vették például a kollégiumokat, internátusokat is. Itt pedig azt olvassuk, hogy ebben a kis újszegedi kollégiumban 50 vagy 60 katolikus vallású egyetemi hallgató nyerhet nagyon kedvezményes díj ellenében kollégiumi férőhelyet és ellátást. Ez az, ami 1930-ig Szent Imre kollégiumként ismert Szegeden. 1926-tól indul meg a Dómtér körüli építkezéseknek a tervezése. 1926. március 20-án érkezett Klebelsberg Kuno Szegedre. és szemrevételezte azokat a helyszíneket, amelyek fölmerültek az egyetem elhelyezése lehetőségeként, és ekkor 2 napig tartózkodott a városban. 1926 márciusától kezdve mintegy 2 tucat alkalommal érkezett Klebersberg Kuno vallás és közoktatási miniszter Szegedre. Ez azért nem elvárható sűrűség a vallás és közoktatási minisztertől, hogy lényegében 2-3 havonta fizikailag megjelenjen az egyetemi építkezések helyszínén. Több esetben az újságcikk beszámol arról, hogy a folyamatban lévő építkezésnél a készülő épületeket teljesen végigjárja, minden egyes helységet végignéz, véleményezi, információkat kér a kivitelezőktől, egyeztet. Minden egyes ilyen alkalommal mindig megfordul Glatfelder Gyulánál. Majd amikor 1930-ra elkészül a dómtér körül építése, akkor a továbbiakban egy-egyben ott lesz elszállásolva a Szegeden tartózkodó vallás és közoktatási miniszter. 30-ig ugye szűkösen van Glatfelder Gyula is, hiszen nincs még kész az új püspöki palota, de legalábbis egy ebédre, egy szakmai megbeszélésre minden egyes szegedi út során megjelenik a miniszter a püspöknél. 26-tól kezdve az Egyetemépítő Bizottságnak a püspök is tagja. Nem egészen véletlenül, hiszen a dómtéri építkezés során magyar történelemben azt gondolom példátlan módon megvalósult az állam és az egyháznak a szoros kapcsolata, hiszen az U alakú épület egyik, vagy épület együttes egyik szárnya, az teljes egészében az egyházi intézményeket foglalja magában. Már 1928. januárjában olvashatjuk, ahogy az egyházmegye papságát egy körlevélben tájékoztatta a püspök, és utána a körlevelet röviden az újságcikkben is kivonatolták, hogy milyen építkezések veszik kezdetüket 1928-ban, kis szeminárium, nagy szeminárium, és amit itt még nem említ, hogy az addig Újszegeden működő Szent Imre kollégium számára egy sokkal nagyobb, sokkal modernebb épületet emel a dómtéren. 1928-tól sorozatosan lehet nyomon követni az építkezéseket, ahogy az aradi vértanúk teréről nézve formálódik a püspöki palota. Ugyanarról a térnek egy másik sarkáról is látjuk az építkezéseket. Nyilván ennek az építkezésnek egyébként azt teremtette meg az alapját, hogy a püspöki konferencián belül Glatfelder Gyula volt egy igen befolyásos püspök. A jelentősége nem az egyházmegyéjének a területével volt arányos. Glatfelder Gyula volt elsősorban a gazdasági ügyek és az ilyen ifjúsági pasztorációért felelős személy a magyar katolikus püspöki karon belül, és nagyon kiterjedt kapcsolatrendszere volt a korszak vezető politikusai körében. Itt például azt látjuk, ahogy egy vacsorán Klebersberg Kuno mellett foglal helyet a püspök úr, vagy egy másik alkalommal bizalmas megbeszélést folytatnak itt egy rendezvényen. Nagyon szoros kapcsolat alakult ki Klebersberg Kuno és Glatfelder Gyula között. Gyakorlatilag mindketten azt is mondhatjuk, hogy társ alkotói a dómtéri épület együttesnek, és a Szegedi Tudományegyetem 2 háború közötti fejlesztését közösen valósították meg, közösen dolgozták ki a fő prioritásokat. Nem véletlen, hogy több esetben a nagy nyilvánosság előtt ismeri el és dicséri Klebersberg politikáját Glatfelder Gyula. Kiemeli a hozzászólásában, hogy a magyar nemzet haladását, jövőjét azok a vallás és közoktatási miniszterek érték el a múltban és a jelenben is, akik a magyar nemzet intellektuális felemelkedését azokban a mélységekben látják biztosítva, amelyek a vallási életnek az aspektusai elismerését és köszönetét fejezik ki itt egy ilyen pohárköszöntő keretében, egy rendezvény alkalmával. Ahogy említettem, az építkezések során jól haladt előre a Szent Imre kollégium fejlesztése is, a régi szűkös újszegedi épület helyett, amely távol esett az egyetemi tanszékek döntő többségétől. Ugye itt a Dóm téren nyer elhelyezést 1930-tól kezdve a Szent Imre Kollégium. Pannonhalmi apátság könyvtárában található az a levél, amelyet Glatfelder Gyula, Erdélyi László Bencés szerzetes egyetemi professzor számára írt 1930-ban, amikor már lényegében elkészült a dómtéri épülete a Szent Imre Kollégiumnak, és megkérdezi a levélben, hogy számíthat-e a továbbiakban is Erdélyi László munkájára a Szent Imre Kollégium élén, vagy pedig tudomásul kell venniük azt, hogy az új és nagyobb kollégium már egy főállású kollégiumi igazgatóra tart igényt, és akkor villámgyorsan keresnek helyette másik igazgatót, olyat, aki nem csak a professzorság melletti időt tudja erre áldozni, és tulajdonképpen 1930-tól kezdve az új épületszárnyban a munkáját megkezdő Szent Imre Kollégium az egy új igazgató vezetése alatt működött tovább. Ugye itt az épület együttesnek ez az egész része a Szent Imre Kollégiumként működött, nem véletlenül került ide a Szent Imre szobor, és egyéb jelképekkel is igyekeztek ezt kifejezni. Tulajdonképpen tehát azt gondolom, hogy nagyon is helyén való és indokolt, hogy az aradi vértanúk terén lévő Egyetem Alapítók című dombormű két központi figurája közül, az egyik a Glatfelder Gyula püspök, a másik pedig a Klebersberg Kuno vallás és közoktatási miniszter, mellette még itt van a Somogyi Szilveszter polgármester és egyéb szegedi alakok, de hogy ez a két főszereplő helyezkedik el a dombormű központi alakjaként. Ugye nem csak teológiai főiskola létesült a Dóm téren, és nem csak egyetemi tanszékek létesültek, hanem nagyon sok egyéb funkciót kapott ez a terület, a Dóm tér. 1931 nyarán került sor először szegedi szabadtéri játékok előadására. Az eredeti tervpályázaton ez nem került megfogalmazásra, megemlítésre, hogy a teret úgy kellene kialakítani, hogy szabadtéri játékok is megrendezésre kerülhessenek. Azonban, ahogy elkészült a tér, akkor fölmerült Klebersberg Kuno részéről ez az ötlet. Ő úgy fogalmazott egyébként, hogy passió játékokat szeretne, hogyha előadásra kerülnének a Dóm homlokzata előtt. Ezt természetesen a korabeli sajtónak úgy sikerült leírnia, hogy passió játékok rendezését szeretné a püspök. Azt hiszem, nem kell komolyabb teológiai tanulmányt folytatni ahhoz, hogy a két szó közötti különbséget világosan értsük. Kissé talán cinikusan állt a kérdéshez a korabeli sajtó. Glatfelder Gyula nagyon kiterjedt társasági, közösségi életet élt. Számtalan különböző egyesület, különböző kis alakulat választotta vagy díszelnökévé, vagy egyéb ilyen kitüntetett alakjává. 30-as évekből sorozatosan lehetne találni különféle ilyen díszokleveleket, amikkel elismerték a csanádi püspöknek az ifjúság és úgy általában a keresztény közélet szervezése terén kifejtett munkáját. A Szent Imre kollégiumokban lakó, majd pedig az egyetemi tanulmányaikat már befejező keresztény értelmiség összefogására született meg a Szent Imre szenátus, ahol ugye már diplomával rendelkező, de korábban éveken keresztül a Szent Imre kollégiumban lakók fogta össze. 1938-ból találunk egy olyan cikket, amikor kitérnek arra, hogy a Szent Imre szenátus ülésén Glatfelder Gyula nagy jelentőségű beszédet mondott, a beszédben pedig folyamatosan amellett érvel, hogy az isteni igazság az nem lehet sem alkutárgya, sem ugródeszka. 1938-ban járunk, amikor már azért nagyon egymásnak feszülnek különböző politikai irányzatok, és itt végül is amellett tesz hitet, hogy az isteni igazság az nem szolgálhat ugye sem ugródeszkának, sem egyébül, tehát hogy változatlanul kell vallani. Nem lehet a pillanatnyi politikai érdeknek engedve ezt alakítani vagy idomítani. Szintén 38-ból értesülünk arról, hogy a beszédében kitért arra, hogy ősi keresztény és nemzeti szellemünk erejével kívánnak rendet teremteni, és hogy a külföldi példák kontár másolóinak a hangoskodása az nem zavarhatja meg őket. Ugye itt egyszerre gondolnak a szélső jobb és egyszerre a szélső bal által gyakorolt fenyegetésre és ezeknek az elkerülésére. Amikor arról tettem említést, hogy az ifjúságpasztoráció fontos Gladfelder Gyula számára, akkor nem csak az egyetemi ifjúság fontos számára, hanem a kétkezi dolgozó ifjúság is. Ugye 1931-re készült el a Zrínyi utca sarkán az ipariskola új épülete, és 1930-tól kezdve a püspök arról tanakodik, azt a munkát készíti elő, hogy az iparos tanonc iskola számára egy kollégiumot, egy otthont épít, hogy a nem szegedi iparos tanuló ifjak számára legyen egy megfelelő kollégium. Ez az, ami el is készült, és ugye ma a londoni körút 13-ban a mai Szent Imre kollégium épületéül szolgál. 31-ben láttunk újságcikket arról, hogy itt már megvásárolta eddigre a telket, és hogy halad előre az építkezés, és ehhez képest rövid időn belül tényleg megnyitotta kapuit a iparos tanonc ifjaknak a kollégiuma. Ugyanígy látjuk, hogy ő nem csak a tudomány és nem csak a lelkiség terén alkot maradandót, nagyon is kiveszi a munka dandárját. Egyébként az általános közélet és a keresztény szociális tanoknak a hirdetésében. Gyakorlatilag a korabeli magyarországi püspökök közül ő foglalkozik legtöbbet a 13. Leó pápa szociális enciklikájával, illetve az annak 40. évfordulójára megjelenő újabb szociális enciklika közzétételével. Sorozatosan hívja fel a figyelmet arra, hogy a társadalmi szolidaritás szolgálata az a kereszténységnek az egyik legfontosabb üzenete. Konkrétan megemlítik még ebben a rövid újságcikkben is a pápai enciklikákat, és ugye úgy nevezi, hogy ezek a világ szociális bajainak az orvos szerét alkotják. Illetve fölhívja a figyelmet arra, hogy az ifjúság feladata, hogy összekötő kapocs legyen az alsó és a felső néprétegek között, és vigye bele a társadalomba az áldozat, a szeretet lelkét és szellemét. A szociálisan elesettek iránti érzékenységet ülteti el az egyetemi ifjúak körében. Nem lehet meglepő, hogy már 1931-ben megjelenik egy tanulmánya a gazdasági világválság lelki okainak a taglalásáról. Ez ugyanez a szociálisan érzékeny pápák enciklikáinak a tanítása alapján. Illetve a keresztény közélet formálása kapcsán kell megemlíteni, hogy 1935-ben és 36-ban jelent meg Szegeden a Szent Imréről elnevezett Föderáció Amerikána, tehát tulajdonképpen Szent Imrés Szövetség diáklapja, a délvidéki ifjúság, a szegedi Szent Imrés diákok fő patrónusa, az a területileg illetékes megyés püspök Gladfelder Gyula volt, a kiadvány egyik szponzora is lényegében ő volt, és ha valaki összeveti ennek az 1935-ben és 36-ban megjelenő diáklapnak a szellemiségét az Amerikána Szövetség Budapesten megjelenő hivatalos országos lapjának a szellemiségével, akkor meglepő fölismerések tehetők. 1940-es évekig jelent meg az Amerikána című folyóirat Budapesten, és nyilván engedve a korszellem, engedve a szélső jobboldal előretörésének, bármennyire is egyházi kiadvány volt, egyre erősebb szélső jobboldali hangok jelentek meg abban a kiadványban, ezzel szemben ebben a Délvidéki Ifjúság című kiadványban sokkal inkább szelidebb hangnemben értekeznek a magyar társadalom problémáiról. Nyilván itt is vannak szociális kérdést taglaló cikkek, van magyar revíziós törekvésre, egyáltalán határon túlélő magyar közösségek problémáit taglaló cikkekre példa, De olyan nyílt antiszemitizmusra, mint ami a Budapesti Lapban van, itt nem lehet találni példát ennél az újságnál. Azt gondolom, hogy ez főleg Gladfelder Gyula érdeme, aki igyekezett visszafogni az egyetemi ifjakat ezektől az elhamarkodott ítéletektől. Ahogy kibontakozódott egyébként a gazdasági világválság, Gladfelder Gyula egy példátlan dolgot tett. 1934. januárjában püspöki körlevelet intézett az egyházmegye papjaihoz, és arra szólította fel a papokat, hogy az egyház, az egyházi építkezésekre, templomok, kápolnák, egyéb egyházi épületeknek az emelésére összegyűjtött pénzt ne építkezésre fordítsák, hanem a nyomorba jutott emberek között osszák szét segélyként. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagy segítséget jelentett, és nyilván a társadalom értékítéletének a megváltozása szempontjából volt még ez különösen fontos, hogy a közfigyelmet ráirányítsa a gazdasági világválság által okozott problémákra. További a példákat lehetne sorolni arra, hogy milyen sok különböző politikus körében találkozunk Gladfelder Gyulával. Itt ugye ez már 30-as évek közepén készült kép, Hóman Bálint, akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter, József főherceg, itt mellette Herceg Ferenc író, a sor szélén Kornis Gyula, tehát a korszak kulturális, tudományos életét meghatározó személyek körében lépten nyomon megtaláljuk. És itt érkezünk el még egy olyan kapcsolódási ponthoz, amely a Szegedi Egyetem és a Csanádi Püspök közös története, ugyanis a gazdasági világválság következtében 1933 tavaszán, nyár elején komoly politikai tényezők a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban arról értekeztek, hogy a Szegedi Egyetemet vagy teljes egészében be kell zárni és meg kell szüntetni, vagy legalább egyik karát meg kell szüntetni, mert hogy a gazdasági világválság következtében az állami költségvetést rövidíteni kell, csökkenteni kell, és valamilyen úton, módon tetemes megtakarítást kell elérni a költségvetési kiadásokban. 1933. június 16-án Gladfelder Gyula a főrendi ház tagjaként, hiszen ugye minden püspök egyúttal felsőházi tag is volt a parlamentben, egy nagy beszédben ítéli el az egyetem leépítésére vonatkozó terveket. Beszédében úgy fogalmaz, hogy Szeged város óriási áldozatokat hozott az egyetem építkezés érdekében. Ez valóban így volt 1926-tól kezdve. Somogyi Szilveszter polgármester hihetetlen arányú önrészt vállalt be a város részéről. Gyakorlatilag az egyetemi építkezéseknek körülbelül a felét azt a város fizette ki. Sem a debreceni önkormányzat, sem a pécsi önkormányzat még csak hasonló arányú fölajánlást sem tett. Az is igaz, hogy ezt egyébként nem jó szándékából tette, hiszen a Klebersberg Kuno egyszerűen ezt elvárta, és már ehhez a feltételhez kötötte az állam által vállalt résznek a kifizetését, és utána arról értekezik a beszédében a püspök, hogy a szellemi túltermelést nem az egyetemek kiváló erőinek munkátlanná tételével, hanem az ifjúság megfelelő kiválasztásával lehet csak megakadályozni. Tudnunk kell, hogy a két háború között igazából nem volt felvételi az egyetemekre. Aki sikeres érettségi vizsgát tett, annak jogában állt az általa kiválasztott egyetemre vagy egyetemi szakra beiratkozni. Gyakorlatilag itt már arra utal a püspök, hogy nincs megfelelő kiválasztás. Nem önmagában a számmal van a baj, hogy hányan mennek a felsőoktatásba, hanem hogy talán nem megfelelő emberek mennek, mert nincs olyan vizsga, olyan szűrési lehetőség. Itt még nem ért véget a történet 1933. júniusában ezzel a főrendi házi beszéddel. Szeptemberben arról értesülünk, hogy Szili Kálmán államtitkár leérkezik Szegedre, és próbál tájékozódni az egyetemi leépítésekről, hogy vajon melyik megoldás okozná a legkisebb fölháborodást. Persze ő szabadkozik a sajtótájékoztatón, hogy a jogi fakultás megszüntetése érdekében még nem folytatnak tárgyalást, de nyilván nem véletlenül érkezik Szegedre. Itt is találkozunk rögtön azzal, hogy a Szili államtitkár tiszteletére Gladfelder Gyula püspök ebédet adott a püspöki palotában, tehát nyilvánvalóan továbbiakban is rajta tartja a figyelmét a Szegedi Egyetem ügyén. 1933 őszén kelt Somogyi Szilveszter szegedi polgármesternek egy fölkérő levele, amelyben kéri a csanádi püspököt, hogy továbbiakban is pártolja a Szegedi Egyetem megőrzését és fennmaradását, és hogy vesse latba a befolyását az egyetem leépítésére vonatkozó tervekkel szemben. Ennek megfelelően el is készült egy püspöki memorandum, amely ma a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Levéltárban megtalálható. A püspöki memorandumban Blattfelder Gyula számba veszi a korabeli Magyarországon jogi képzést nyújtó egyetemek és jogakadémiák hallgatói létszámát, és megállapítja, hogy a jogi képzés színvonala szempontjából aggályos volna egyetemi jogi fakultást szüneteltetni, mindaddig, amíg a kisebb tanári létszámmal rendelkező és kevésbé felszerelt jogakadémiák ellenben megmaradnak. Tehát nyilván akkor inkább a jogakadémiákat kellett volna felszámolni, és a Szegedi Egyetemen, meg a Debreceni Egyetemen, meg a Pécsi Egyetemen, meg a Budapesti Egyetemen működő jogi karokhoz nem lenne szabad hozzányúlni. Majd folytatódik a memorandum, részletes statisztikai adatok alapján bemutatja, hogyha, mivel a Szegedi Tudományi Egyetem hallgatóinak több mint fele ekkoriban a jogi kar hallgatója volt, statisztikai adatok alapján levezeti, hogyha a jogi kart bezárják, akkor a másik három kar is nagyon nagy anyagi áldozatokra fog kényszerülni, hiszen a jogász hallgatók fizettek be nagyon sok diák jóléti pénzt, amelyet utána a többi kar hallgatói a létszámbeli arányukon fölül tudtak igénybe venni. Majd arra is kitér a végén, hogy a jogi kar szüneteltetése esetén Szeged város befolyó jövedelme is nagyon megcsappan, hiszen az egyetem a hallgatóinak a felét elveszíti, vagy elveszítené a döntés értelmében, akkor nyilván ezek a Szegedről elkerülő, a szegedi egyetemi jogi tanulmányaikat félbeszakítani kényszerülő egyetemisták a továbbiakban nem Szegeden költik el a pénzt. A memorandumnak, illetve további politikai egyeztetéseknek az eredményeként 1933. november elején megszületett a minisztertanácsban a döntés, hogy nem szüntetik be a Szegedi Egyetemet, sem általában a Szegedi Tudományi Egyetemet, sem pedig a jogi kart. Egy olyan döntés született, hogy mind a négy karán a Szegedi Egyetemnek néhány tanszéket átmenetileg szüneteltetnek. De a négy kar képzése egyébként zavartalanul folytatódik. Erről november 3-án Szili Kálmán államtitkár írt egy köszönő levelet Blattfelder Gyulának, ez is megtalálható a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Levéltárban. Ugye itt egyértelműen fogalmaz, hogy a döntés a mai minisztertanácson megtörtént, hála Istennek a vidéki egyetemekre nézve kedvező tartalommal született meg a döntés. Majd nem csak az államtitkár, hanem Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter is írt egy nappal később egy köszönő levelet Blattfelder Gyula püspöknek. És tulajdonképpen 1933. novemberében megszületik a jogi és államtudományi karona döntés, hogy előterjesztik Blattfelder Gyula csanádi püspököt a jogi tudományok díszdoktora címére. Ugye azt is érdemes tudni róla, hogy ő kánonjoggal is foglalkozott, és ugye jogászok szokták használni ezt a kifejezést, hogy valaki mindkét jognak a doktora, tehát ő innentől kezdve mindkét jognak a doktora lesz, az egyházi jognak is és a világi jognak is a doktora. 1934. januárjában értesülünk az egyetemi tanács ülésének a jegyzőkönyvéből, hogy rövid másfél-két hónap alatt az egyetem fölterjesztését mind Horthy Miklós kormányzó, mind pedig a minisztérium jóvá hagyja. 1934. január 24-én van ez az egyetemi tanácsi ülés, és 11-2 nappal később már meg is történik a díszdoktorrá avató ünnepség is. 34. február 8-án volt a díszdoktorrá avató ünnepség, amikor az egyetem tanácsa egyébként, ahogy kitérnek az újságcikkben is, a szokásoktól eltérően saját maga járul az egyetem aulájában a kitüntetendő elé, és nem a kitüntetendőnek kell fölkelni a helyéről és az egyetem tanácsa elé menni. Itt egy nagy beszédet tart Gladfelder Gyula. A beszédében kifejti, hogy ő miben látja az egyetem lényegét. Azt gondolom, hogy ezek is megszívlelendő tanácsok, és tökéletesen összhangban vannak azokkal az adatokkal, amelyeket eddig soroltam Gladfelder Gyula egyházvezetéséről és ifjúság pasztorációjáról. Itt látható a püspökségi levéltárban őrzött díszoklevélnek a másolata. És itt még nem ér véget a történet egyébként, mert nagyjából egy évvel később, 1935-ben pedig Szeged városa avatja díszpolgárává Gladfelder Gyulát. Sőt, ugye a pesti egyetemi ifjúság érdekében kifejtett tevékenysége tekintettel 1939. februárjában a Budapesti Egyetem, az akkor Pázmány Péter nevét viselő tudományegyetem is díszdoktorává avatja. Egyébként ezt jóváhagyatták két hónappal korábban a minisztertanács ülésén, és ahogy ott fogalmaznak, a hittudomány művelése terén, az ifjúság nevelése terén, valamint társadalmi tevékenysége és egyházkormányzat terén szerzett érdemeire való tekintettel támogatják a Budapesti Egyetemen a díszdoktori címét. Itt látható a Szeged város díszpolgári oklevele, amit 1935-ben kapott meg Pálffy József polgármestertől. Ez már magyar nyelvi oklevél, ellentétben az eddigi díszdoktori latin nyelvi oklevelével. A polgármester az átadás során, a díszpolgári oklevél átadása során kitért Gladfelder Gyula Szegedhez kötődő tevékenységére, az érdemeire. Rögtön az elején említi, hogy a Ferenc József Tudomány Egyetem integritásának, tehát egységének, megőrzésének érdekében, védelmében való tevékenysége az igenis a korabeli szegedi közvélemény számára ismert és fontos tevékenység volt. Megemlíti, hogy az új szegedi tanítóképző fejlesztése, számos más katolikus vezetésű intézmény létesítése és fejlesztése itt Szeged városában, ez szintén a püspöknek az érdeme. Megemlíti a nagy építkezéseket a Domtéren, ugye ő püspöki várnak nevezi a püspökségi palotát, a Szent Imre kollégiumot, ami szintén a Domtérre épült, és hogy a szeminárium nagyszabású építkezéseit végrehajtotta, és hogy ezeket támogatta. Illetve itt tesz egy rövid utalást a polgármester a tanítói internátus építkezése ügyében kifejtett tevékenységéről. A tanítói internátus az az épület, amelyet ma az egyetem gyakorló iskolájaként ismerünk, és a Hősök kapuja foglal még ott helyet. Ez egyébként 35-re nem készült el, de 35-ben már tudták, hogy a következő évre el fog készülni, és nyilván itt is nagy érdemei vannak a püspöknek ennek az elkészültében. És aztán folytatva tovább a polgármester a püspök érdemeit, kitér arra, hogy példaadó áldozatossággal támogatja a püspök a szegények és elhagyottak ügyét, pártolja és műveli a tudományt, és e tevékenysége közben azt írja, hogy ragyogó szónoklatok hosszú sorában soha egyetlen szó el nem hangzott nagyméltóságod ajkán, amely más vallásúak érzékenységét érintette, vagy őket nyugtalaníthatta volna. 1935-ben járunk. Ehhez érdemes figyelembe venni, hogy 1938-tól kezdve, amikor formálódnak a zsidó törvények az országgyűlés előtt, akkor ismét Gladfelder Gyula volt az, aki a főrendi ház ülésén sorozatosan felszólalt a zsidó vallásúakat hátrányosan érintő törvények ellen. Első körben az okfejtését onnan indította el, hogy az időközben már megkeresztelkedett zsidó származásúak érdekében emelte fel a szavát, és nagyon ügyesen ráirányította a figyelmet arra, hogy de hiszen ezeket megkeresztelték, és hogyha a keresztség az szentség, akkor most utólag azt nem lehet visszavonni. És utána erre építve egyre inkább igyekezett körbe bástyázni a zsidók elleni törvények ellen való fellépését, magyarán a zsidók védelmét. A válaszában Gladfelder Gyula megemlíti, hogy építettem az optimizmus hatóerejénél fogva, Mert ne feledjük el, hogy nem szabad azt a látszatot kelteni, hogy az anyagi javakkal együtt a lélek lelki leigázása is megtörtént, és azt kell hirdetnünk, hogy lélekben nem győzhetnek le bennünket soha. Ez gyakorlatilag a domtéri építkezések, meg a két háború közötti szegedi egyetemi hallgatóság körében végzett munkának a fő mozgatórugója. Ha még ehhez figyelembe vesszük, hogy amikor a domtéri építkezéseknek megtörtént a hivatalos átadása, akkor Klebelsberg Kuno is röviden velősen úgy fogalmazta meg, hogy ez itt egy téglából kirakott és kőből épített nem soha. De itt ettől talán még egy fokkal még tapintatosabban és szelidebben fogalmazza meg ezt a gondolatot Gladfelder Gyula, hogy ő az optimizmusra épít, és egyszerűen nem lehet lemondó és nem lehet feladó a püspöknek a hozzáállása. Ezért bármennyire is kilátástalannak tűnik egy töredékére zsugorodott egyházmegye számára új otthont kiépíteni, gazdasági világválság, meg egyéb problémák közepette, ebbe belevágott és ezt sikeresen meg is valósította. Kitér arra is, itt a polgármesternek adott válaszában, amit a polgármester úgy fogalmazott, ugye, hogy senkinek nem sértette a vallási meggyőződését, meg nem nyugtalanított. Ezt valóban így van, de mindig tiszteletre méltónak tartottam más vallású polgártársaimnak is azt a jogát, hogy a maga vallásos meggyőződését követhesse. Ezt majd mások nem így gondolják az 1930-as évek második felében. Egy évvel a díszpolgári cím után ismét ünnepség következett Gladfelder Gyula életében. 1911-ben szentelték fel Csanádi püspöknek, 1936-ra pedig elérkezett ennek a negyedszázados jubileuma. Újságcikkek sorával lehet alátámasztani, hogy nyilván az egyház megye minden rendű és rangú tagja ünnepként élte ezt meg, de az ifjúság talán különösen is szívén viselte a róla gondoskodó püspöknek az ünneplését, mint ahogy az enciklika mozgalom is megünnepelte a püspöknek a negyedszázados jubileumát, és itt ismételten fölhívják arra a figyelmet, hogy Szegeden is terjeszti a szociális pápák körleleiben foglalt gondolatokat, konkrétan ismét megnevezik a Rerum Novarum című 1891-es pápai enciklikát. Úgyhogy ezzel kicsit visszacsatolnak a korábban mondottakra. Egyébként 11. Pius pápa saját kezű levélben üdvözölte a negyedszázados jubileumát ünneplő Gladfelder Gyulát 1936 tavaszán, és a következő nagy fordulat 1942 lenne, amennyiben 1942-ben megüresedett a kalocsai érseki cím, és évszázadokon keresztül ez egy bevett gyakorlat volt, hogy ilyen esetekben ugye az érsekség alá tartozó püspökök közül valaki az előre lép egyet a sorban, és ebben az időszakban az érseki tartományon belül Gladfelder Gyula számított vitathatatlanul a legbefolyásosabb püspöknek, ezért nem lehet meglepő, hogy meg is kapta a pápai kinevező bullát kalocsai érsekségre, ezt azonban nem fogadta el, rossz egészségi állapotára hivatkozva, itt maradt a városban. Tulajdonképpen annyit kapott, hogy a továbbiakban ő személyében érseki rangú püspökként töltötte be a hátralévő idejét, de maradt Szegeden, és maradt továbbra is a Csanádi Egyházmegye püspöke. Erről szól az 1943-as szentszéki jóváhagyás dokumentuma, amely szintén a Szeged-Csanádi egyházmegyei levéltárban található. Azonban itt a világháború hevében is, 1942-43 idején újabb és újabb ötletekkel találkozunk, hogy az egyébként már idős, és látjuk, hogy testi betegségektől gyötört Csanádi püspök, az egy adományt tesz, egy meglehetősen nagy összegű adományt, katolikus diák otthonokra, tehát még mindig nem elégszik meg az eddig elért eredményekkel, a 4 Szent Imre kollégiummal, a tanítóképző fejlesztésével, mindenfajta liceumoknak a fejlesztésével, hanem újabb nagy összegű adományt tesz katolikus diák otthonok építésére és működtetésére, és konkrétan a pásztor levelében is 43 nyarán kitér erre, hogy az országban minél több helyen kell ilyen katolikus diákotthonokat építeni és üzemeltetni. Összességében azt mondhatjuk, hogy páratlan gazdagságú az ő életműve, nagyon sok szállal kötődik a Szegedi Egyetemhez. Valószínűleg a közös örökség, tehát a száműzöttség keserű pillanatainak a megélése nagyban segítette őt abban, hogy a Szegedi Egyetem sorsát átérezze. Egyébként, ha belegondolunk abban, hogy a Kolozsvárról Szegedre kerülő egyetem professzori karában nagyon magas volt a protestáns professzorok aránya, akkor rájövünk, hogy ez nem volt annyira kézenfekvés egyszerű. Tehát nyilván nagyon nagy önmérsékletre, nagyon nagy türelemre volt szükség mindkét oldalról, hogy ez ennyire sikeres legyen, mint amilyen lett a Szegeden 1923 után a püspök, az egyetem és a város együttműködése. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Habil Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutatóintézet főigazgatója tartja meg a Magyarország a II. Világháborúban a Kezdetek című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!